Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban, és az Amazonast fogjuk bebarangolni a mai műsorban. Nagyon sok helyen olvashattak róla, hallhattak az Inforádióban is nagyon sok hírt arról, hogy égnek az esőerdők. Persze érdekes ez a kérdés, hiszen az biztos, hogy 85%-kal több tűz van, mint a korábbi hasonló időszakban, és az is igaz, hogy amikor ezt elképzeljük, azért tudni kell annyit, hogy a villámcsapások, vagy éppenséggel a fakitermelőknek a tűzrakásai miatt minden évben szoktak hatalmas tüzek lenni az Amazonas dzsungelében, és ez egyfajta természet megújítás is sokszor, hiszen főleg, hogyha a középső területeken ki is ég egy nagyon nagy rész, akkor pillanatokon belül lényegében a következő évre már benövi a hatalmas, szinte átadolhatatlan dzsungel ezt a részt, tehát szinte újjászületik a természet viszonylag gyorsan, egyfajta öntisztulási folyamat is szokott lenni. Csak hogy a mostani időszakban korán sem volt ennyi, ilyen mértékű a tűz, ráadásul most nagyon sok helyen ott is ég az Amazonas, ami határterület. És a határterületnél, hogyha leégett egy hatalmas rész, akkor bizony sokszor a földművesek már birtokba veszik ezt a területet, tehát hihetetlen módon csökken a föld tüdejének a területe. Az Amazonast ugyanis úgy kell elképzelni, hogy van egy olyan hatalmas, nagy, sok-sok dél-amerikai országon átívelő terület, ami fölött repülővel is órák hosszat kell közlekedni, és csak a végtelen nagy dzsungelt látjuk. Nem véletlenül az utóbbi időben is még volt olyan indián törzs, amelyik rejtőzködő életmódjáról volt egyáltalán ismert, meg arról, hogy nem tudták még rendse végre kapni egyetlen tagját sem ennek a kis törzsnek, tehát még élnek azért indiánok, meg titokzatos élőlények is az Amazonas dzsungelében, úgyhogy ez valóban egy elképesztő hely, nehéz leírni egy Európában nevelkedett embernek. A repülőről olybá tűnik, hogy van egy óriási, szinte tengernek látszó folyam, amikor például magát az Amazonast látjuk, és azzal párhuzamosan még 6-7 másik folyó, amelyek előbb-utóbb a főágba torkolnak. Július végén, augusztus elején az Amazonas bizonyos területeken annyira kiárat, hogy a mellékfolyókkal együtt hatalmas összefüggő víztükröt alkot, már amikor nincsen szárazság. Lényegében a föld tüdeje ez a rész, és ha éppenséggel nagyon komolyan esik az eső, akkor lényegében, mintha dézsából öntötték volna, aztán utána már is gyönyörű verőfényes napsütés következik. Most azonban ez az esők is idén elmaradtak. Manaus, Amazonia fővárosa már a brazil területet illetően, ahol hajót, kis buszt, terepjárót vagy kísérőt lehet bérelni a dzsungeltúrákhoz. Az igazi őserdő a várostól körülbelül fél órányira kezdődik és tart sok-sok ezer kilométeren át. Éjszakára a lodzsokban kaphatunk szállást, és ezek tulajdonképpen a dzsungelbe épített faházak, ahol általában van víz és áram. De láttam olyan lodzsot is, ahol a legkényesebb ízlést is kielégítő luxus házacskák álltak a turisták rendelkezésére. Sok helyen meg még az áramellátás is akadozik, mert éppen rossz a generátor. A leggyakoribb közlekedési eszköz a csónak. Az egyik indián kísérőnk 18 napig evezett a folyón, hogy olyan településre érjen, ahová már eljutnak a turisták. A szülőfalujában ugyanis semmilyen munkalehetőség nem volt, a brazil részre viszont gyakran érkeztek a vendégek, úgyhogy nekiállt és oda evezett. Láttam édesvízi delfineket egyedül itt életemben, valamivel kisebbek tengeri társaiknál, viszont nagyon durva, nem mindegyik szürke, hanem láttam rózsaszín árnyalatú delfint is. Amikor mondták az indiánok, hogy hát pink dolphin, pink delfin, és akkor jaj, de jó, akkor nem hittem el, hogy van ilyen. Aztán, amikor saját szememmel láttam, akkor rá kellett döbbennem, hogy a természet hihetetlen dolgokra képes. De ugyanígy jártam a tukánnal is. Korábban a Mamut bevásárlóközpontban egy állatkereskedésben láttam csak tukánt, és hihetetlen ára volt, és mindig csodáltam, hogy milyen fantasztikus nagy madár, és amikor az Amazonasban az egyik lodzsban pihengettem, akkor egyszer csak odaszállt elém az asztalra egy tukán, jött az indián, és akkor elhajtotta, és nagyon-nagyon mérges voltam az indiánra, hogy hát miért hajt el egy ilyen csodálatos madarat, alig lehet ilyet látni, aztán nem is értette, hogy miről beszélek, hát annyi tukán van itt, hogy mint nálunk galamb, és mindig megeszik az ételeket, meg belekóstolnak a kajákba, tehát tény és való a következő napokban 5-6 tukán is odajött, és korán sem volt akkora nagy durranás, mint nálunk mondjuk egy plázában. De A méretekkel kapcsolatos dolgok is nagyon érdekesek, hát például az anakondák, hihetetlen láttam anakondát fáról leesni, így beleesett a vízbe, nem véletlenül, hanem nyilván ő így akarta. Olyan hosszú volt, hogy megtippelni sem merném, de egyébként a hatalmas kígyótól még az indián vezetők is félnek, ugyanis minden évben több tucatnyi embert pusztít el a hatalmas kígyó. Esténként ugyanis a vízi növényekkel belepett folyórészeken halásznak a helybeliek, hiszen itt óriási zsákmányt ejthetnek, viszont nem hallják és látják meg az anakondát, amely néhány másodperc alatt végez velük. Az óriási kígyó egy hónapban egyszer eszik, utána hosszú ideig csak emészt. Az anakonda felfalja a kajmánt, felfalja a tapírt, és hát persze egész mellé is nyeli mindegyiket. Úgyhogy így már könnyű elképzelni a kis herceg kígyóját, amint megeszi az elefántot. Hát itt nincs elefánt, úgyhogy azt azért nem falja fel. A túrás során egyébként 6 méteres anakondát is láttunk. A helyi indián kísérő tippelte meg a méretét, és van benne gyakorlata elmondása szerint. Kipróbáltam az Amazonas dzsungelében a pirálya horgászatot is. Hát pirálya rengeteg van az Amazonasban, európai horgász ezt nehezen tudja elképzelni. A mellékfolyókban kisebbek, a főágban meg akkorák, hogy egy nagy csapat pirálya állítólag 9 másodperc alatt lerágja az összes húst egy felnőtt emberről. Persze akkor, hogyha elkezdi, mert normális esetben nem támadnak náluk nagyobb élőlényre, a vérszagától ugyanakkor megvadulnak. Emiatt például azok az indián asszonyok, akik a folyóban mossák a szennyest, ha menstruálnak, akkor nem merészkednek a vízbe. De amikor pirályára horgászunk, akkor a falánksága lesz a pirálya veszte. Mi is elmentünk egy csendes helyre, persze az indián kísérővel, hát összesen 3 voltunk a csónakba. A vízi növények mellett megállítottuk a csónakot, és először nagyon érdekes volt, a kísérőnk a nőstény aligátor hangját utánozta, hogy meggyőződjön arról, hogy nincs veszélyes hüllő a környéken. Nem érkezett válasz, úgyhogy indulhatott a halfogás. Az aligátorok annyira nem veszélyesek, mint az anakondák, csak akkor, ha beugranak a csónakba. Elmondta ezt a kísérőm, és akkor mondtam, hogy ez ugye viccnek szánt, tehát minek ugrana be egy anakonda a csónakban. Hát kiderült azért, mert a motorosok, ezek a csónakok, hát a végén van ugye egy ilyen kis motor, egy hajócsavar, és az hajtja a csónakot, mert nem evezgetnek a turistákkal, és ez felveri a vizet, emiatt a halak elkezdenek idegesek lenni, mozognak a halrajok, ettől aztán izgalomba jön az aligátor, és elkezdi üldözni a halakat, és nagyon sokszor előfordul, hogy a halak átugrálnak a csónak fölött, hogy lerázzák az aligátort, és van olyan, hogy az aligátor is utánuk ugrik, és néha megbeesik a csónakba. Az pedig nem jó jel, hogyha mondjuk egy 3 méteres csónakban ott van egy 4 méteres aligátor. Visszatérve a pirályákhoz, mert hogy nem volt szerencsére a környéken aligátor, a pirálya kifogásához nem kell más, csak egy zsinór meg egy horog. A horogra valamit rátűzünk, véres marhahúst vagy véres hal darabot, majd bedobjuk a csónaktól úgy 5-6 méter távolságra, ameddig a zsinór engedi, aztán néhány másodperc után azonnal ki kell rántani a horgot, és ha szerencsénk van, akkor rajta a pirálya. Az a lényeg, hogy amikor az első ragadozóval hozzáér a csalihoz, akkor már rántanunk kell, különben a marhahúsnak annyi. Tehát kicsit más ez a horgászat, mint a hagyományos. Az pedig nem túl eredményes, hogyha egy nagyobb halat becsérülünk egy kisebb pirályára. A véres húsra 5 másodperc után már ráéreztek a pirályák, úgyhogy kirántottam a horgot, de már késő volt. A csalit felfalták, aztán újra töltöttem, és viszonylag hamar, elegáns ívben kiszedtem egy piráját. Pont oda esett, ahol ültem, úgyhogy iszonyatosan megijedtem. A hal a lábam között vergődött, a fogai csattogtak, aztán a kísérő meg a nevetéstől nem tudott segíteni. Végül megfogta a piráját kézzel, és a veszély elmúlt. Aztán mondtam, hogy hát dobjuk vissza, én mindig visszadobom a halakat, tehát bolondnak nézett, mert hogy az indiánok megeszik a piráját, de aztán vállat vont, hogy végül is én fizetek. Minden esetre ráéreztem a technikára egy idő után, és egyre másra jöttek a pirályák, aztán egy furcsa jószág is a horgomra akadt, és mondta a kalauzom, hogy ez a macska hal, szintén ragadozó hal, és valóban nagyon finom. De volt egy mérgező ragadozó hal is, amit kifogtam. Azt mondta a kísérőm, hogy ha hozzáérünk, akkor percekig nem bírjuk mozdítani az ujjunkat. Nem merném megtippelni, hogy pontosan mi volt a neve, mert csak kecsua nyelven tudnám talán felidézni, vagy esetleg portugálul, arra pedig inkább most nem vállalkozom. Helyette viszont a híreket követően mesélek tovább az Amazonas dzsungeléről. Maradjanak velem!